Üdvözöljük a Szószátyár hallgatóit, megint kettesben vagyunk a stúdióban, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És rengeteg hallgatói kérdés gyűlt föl, és ezt most nem csak szokásból mondom, hanem tényleg rettenetes nagy számban vannak.
Aminek mi örvendünk.
Igen, de hát ennyi kérdés nekünk egy évre is elég lenne, de ennek ellenére mindenkit kérünk, hogy továbbra is bombázzon minket kérdésekkel. Megjegyzem, telefonon nem nagyon jönnek. Újabban csak, ahogy mondani szokás, a legnagyobb közösségi oldalon teszik fel kérdéseket, de tegyék nyugodtan. Mindent följegyzünk, még akkor is, hogyha nem köszönjük meg ott, vagy nem reagálunk rá. Megint azokkal a kérdésekkel kezdeném, amik az előző műsorhoz közvetlenül, vagy az előző műsorokhoz közvetlenül kapcsolódnak. Jó, kezdjük azokkal.
Helyes.
Volt házi feladat is, szerintem azokkal lenne talán a leginkább érdemes kezdeni, tehát voltak hallgatóink, hogy elgondolkodtak azokon, amiket feladatként említettünk. Az egyik ilyen feladat az volt, hogy találnak-e olyan példát, ahol egy igének kétféle multidejű alakja van, de két különböző jelentésben, és ez arról jutott eszünkbe, hogy a támad ige, ami jelenti azt is, hogy keletkezik, mint hogy széltámadt, vihartámadt, meg jelenti azt is, hogy megostromol, vagy neki rohan valaminek, az pedig olyankor pedig támadott a jellegzetes, vagy legalábbis mind a két multidő lehetséges, hogyha ehhez hasonló párt, amikor a két különböző jelentés két különböző multidővel társul, és azt kell megállapítanom, hogy nem jött olyan válasz, ami igazán ilyen erre lett volna példa. Ennek ellenére kommentálták a hallgatóink ezt a kérdést. De nem tudom, például a Futó Erika beküldte, hogy az áligének is kétféle multideje van, állt és állott.
Ez igaz, a magyar nyelvtörténetében.
Bár én nem használom az állottat, de hallottam már embereket használni múltidőben azt, hogy ott állott egy nagy épület.
Hol kicsit vár nekem... állott, most kőhalom.
A most igen. Az nincs ott. Ja, de vár állott, a hol nincs ott. Vár állott,
pardon,
most
igaz,
kőhalom.
Igaz. Tehát kecs a régiségben ez létezett.
És még ma is van, aki használja, nekem egy kicsit régiesnek tűnik, de ez azért nem jó válasz a kérdésünkre, mert nem két különböző jelentésről van szó, ez ugyanaz az állige, ugyanabban a jelentésben van két különböző multideje.
Mondjuk el, hogy amikor nem multidejű ige, hanem melléknévi igenév, akkor használjuk állott víz. A víz, amely állt, vagy hát amely állott már az egy ideje a fazékban.
De félek, hogy az multidejű melléknév igenévként is csak ebben az állott víz összetételben, illetve ebben az értelemben használjuk, igen, tehát mintha igen, itt kifejezetten ez rögzült igaz, volna igaz. Meg. De van egy másik, amit találtál, ahol tényleg más az,
igen,
a múltidő és
az... Igen, írt és az írott.
Igen.
Ugye ő írt egy könyvet, és a könyvében írott mondatok így és így.
Ez viszont rendszeresen így
írott különbözik. Bizonyíték, azt nem is lehet mondani, hogy írt bizonyíték. Szemben azzal mondjuk, hogy nyomtatott, ott nincs különbség, igen. Ugye ő számos könyvet nyomtatott, és nyomtatott könyv. Tehát a legtöbb ige ezt nem tudja csinálni, ez egy rendhagyóság, igazából az írott kettőséges.
Nem is tudok más ilyen példát.
Hát egy
különben.
Kicsit az állt és az állott, mert órák óta állt a víz a fazékban, úgyhogy most már állott víz lett belőle.
De
hát,
mondom, azt azért nem mondanám, hogy az órák óta ott állott víz, az, vagy az ott állott hús,
igen,
szóval az, mintha inkább az állott vízzel lenne ez kapcsolatban. És még egy kivételessége van ezeknek, hogy az írt, írott, az valóban rendszeresen különbözik. Múltidőben írt, a múltidejű melléknév igeneve írott, de az igekötős alakokra ez már nem igaz, mert szerintem a tegnap megírt levél az nem nagyon mondjuk, hogy a tegnap megírott levél.
Érdekes.
Sőt, egyáltalán nem
érdekes.
Mondjuk.
Tehát... Vagyis akkor azt kell mondanunk, hogy az írott, az igazából már egy melléknév. Már nem melléknévi igenév.
Hát ezt nem tudom, mert amikor azt mondom, hogy a tegnap Jóska által írott igen, lehet, igen, hogy igazad van, igen. És akkor arról van szó, hogy a melléknévi használatában írott, és az igennévi használatában.
Tehát lehasadt az igéről, és írott az egy melléknévi.
Ilyen gazdag a mi anyanyelvünk.
Igen, igen. Még megemlíti Kádár András hallgatónk a sokal igét. Érdekes talán valóban. Tehát egyrészt, hogy ő sokallotta vételárat, de hogyha besokal, ugye kicsit szlenges értelemben, hogy elege lesz, torkig van valamivel, akkor besokalt és kirohant a szobából, nem pedig besokallott.
Azt mondja, a probléma lehet, hogy itt csak nagyon halvány jelentésbeli különbség, szerintem egyáltalán nem halvány, tehát soknak tart valamit, igen, vagy pedig elege lesz belőle, azt szerintem nem, az egy jól nem, érezhető igen. különbség. Egy másik problémám van nekem ezzel, de ez lehet, hogy személyes problémám, hogy én ezt nem hosszú ellen mondom. A besokalok, én azt mondom, és nem azt mondom, hogy besokallok.
Igen.
Igen, és szerintem ez egyébként történetileg ez az, ami stimmel, bár nem mintennek lenne jelentősége, mert az mindegy, hogy miből ered.
De érdekes.
De én a besokalok, besokal valaki, azt én azt hiszem, hogy a kártya szlengből származik, amikor a ugye 19-re lapot húzol, és besokalsz.
Igen, igen, igen. És te azt mondod, hogy én sokalom a vételárat?
Nem, az sokalom, az más. Aha. Tehát én, nekem ez a, igen, másban is különbözik, nem csak a múlt idejében, aha, hanem a végződésében is, de aha, csináltam egy körkérdést, és az embereknek legalább a fele mind a kettőt hosszú ellen mondja. Aha. Viszont van egy krupié ismerősöm, aki aha, most már nem krupié, de az volt, aha, aki azt mondta, hogy a játékteremben is hol hosszú ellel, hol rövid ellel hallotta ezt a besokalt, ugye, mert van ez a szakmai értelme,
igen,
hogy,
igen, igen,
hogy túl sok lesz a lap a kezében, vagy túl nagy értékű lesz a kezében. Egyébként még azt is írja Kádár András hallgatónk, amivel egyáltalán nem értek vele egyet, amiben egyáltalán nem értek vele egyet, hogy az általam említett példa, mármint én, Kálmán László által említett példa, hogy téved, sántít ebből a szempontból, mert szerinte az egyik jelentés, az irányvesztés, vagy iránytévesztés csak igekötős alakban létezik, eltéved. Én ezzel nem értek
egyet. Ez nem így van.
Mert szerintem igenis mondjuk azt, hogy hova tévedtem.
Hát egy mocsárba tévedtem.
Egy mocsárba tévedt.
Igen, igen, hogyne.
Szerintem igenis van igekötő nélküli használata. Az igaz, hogy olyankor mindig közvetlenül előtte egy ilyen irányt jelölő határozó igen. van.
Igevívőnek mondhatjuk valóban.
Igen, egy picit igen. emlékeztet az igekötőkre. Igen. Igen. De nem igekötők, és szerintem következetesen úgy van, hogyha valaki olyan helyre téved,
igen.
ahova nem akart, akkor azt annak a múlt ideje tévedt, és
nem
tévedett.
Igen, igen, igen.
De más példát úgy tűnik, hogy a hallgatóink nem találtak.
És mi se.
Viszont volt egy másik házi feladatunk is, amit egy másik műsorban, vagy talán ugyanabban, nem emlékszem. Azt hiszem, egy másik műsorban adtunk föl, és ott az volt a kérdésünk, hogy tudnak-e példát olyan igekötős igékre, ahol az igekötő valahogy olyan módon vált, vagy ahol az igekötősége úgy változott meg, hogy már nem elváló, nem tud elkülönülni az igekötő az igekötő az igétől.
Vagyis már nem
még akkor se. Hát igen, ami igen. ma már talán akkor nem is igekötős ige. Akkor sem, ha például tagadjuk. Nekünk a közreműködik volt ilyen példánk, ami persze még félúton van ezen a folyamaton, mert az nekem még elmegy, hogy nem működik közre, de sokan azt mondják, hogy hát már...
Én azt mondanám, hogy ne haragudjál, te nem működjél közre egy ilyen akcióban, ez nekem természetes.
Igen, de például Kocsis Katalin nevű hallgatónk azt írja, hogy neki a közreműködik, és pontosan olyan, hogy neki nagyon furcsa, hogyha megfordul a szórend, és
hogy
működik
jó,
közre.
Tényleg úgy mondja, hogy én szerintem
hogy
te,
nem,
ne
valaki nem, nem.
te ne közreműködj.
Hogy te ne közreműködj ebben a dologban, igen. Hát
érdekes.
Ezt erről tanúskodott.
Érdekes.
Viszont egy hallgatónk, Szőcs László, két ilyen példát is talált, amiért hát nagyon meg kell dicsérnünk.
Igen.
Szuper találat, és nagyon csodálkozom, hogy nekünk nem jutott eszünkbe, mert teljesen közönséges igék. Az egyik a kirándul,
aha.
ami nekem is furcsa lenne már úgy, hogy most hétvégén nem rándulunk ki.
Igen.
Bár én úgy emlékszem, hogy a szüleim még ezt mondták, csak nem tudom, hogy mennyire igen. tréfásan és mennyire komolyan, de mondták ezt, igen. használták.
Igen, de valóban már nincs ilyen. Tehát a kirándul van a ki, már csak nyelvtörténetileg igekötő, már a nyelvtan nem fér hozzá. Tehát tulajdonképpen igen. a kirándul ma már olyan, mint mondjuk a kiabál. Tehát véletlenül K-val is I-vel kezdődik, de már a nyelvtan nem tud arról, hogy az valami lenne.
A nyelvtan lehet, hogy nem tud arról, szerintem azért a beszélők úgy érzik azt, hogy ez egy kiből és egy rándul.
Ez pszichológia.
Hát pszichológia, de a kiabálnál ilyet nem éreznek. A másik példája pedig a felügyel. Ami szintén igen. kétségtelen, hogy történetileg biztos, hogy az ügyel igen. ennek igen. az igekötés igen. alakja. Igen. De az már teljesen aha. kizárt, hogy nem ügyel föl.
Az igazgató azt akarja, hogy te ne felügyeld ezt az osztályt, Bizony, és nem pedig, hogy te ne ügyelt fel.
Szerencséje nagyon volt, mert a vizsgán nem ügyelt fel, hát teljesen rossz.
Igen. Nagyon jó.
Nagyon szép példák.
Köszönjük. Megemlítjük, hogy a fellebbez az persze csak látszólag tartozik ide, bár, ha már most jössz a pszichológiával, akkor azt mondom, hogy a beszélők azt gondolják, hogy a fellebbez, benne is a fel igekötő van.
Annak ellenére, hogy nincs lebbezés.
Hogy nincsen, mert ugye az a fellebb, vagyis feljebb tulajdonképpen, hát melléknévből vagy határozóból van. Igen.
Volt régebben egyébként egy bellebbez is.
Jé.
Ami azt jelentette, hogy egy katonai szakkifejezés volt, nem biztos, hogy most eszembe fog jutni a mai megfelelője, internál. Ugye a latin internálás is szószerint ezt jelenti. Tehát, hogy valahova zárt helyre...
Beküld, vagy bezár.
Igen, de ez nem az igazi bezárás, általában csak ilyen mozgáskorlátozást jelent.
Igaz.
Jó. Tehát a fellebbez, az a fellebb változatából van, és nem igekötős.
Olyan, mint az utánoz.
És ott, ha már egyáltalán ezekhez hasonlítjuk, ahogy Kocsis Katalin hallgatónk teszi, akkor mint fordított példát hasonlíthatjuk hozzá, ahol valami, ami nem igekötő volt, az most időnként már igekötőszerűen viselkedik. A ne lebbezzen felre én már szinte fel se kapom a fejem.
Aha.
Olyan gyakran lehet ilyesmit hallani.
Jó.
Jó, ezek voltak a házi feladatokhoz kapcsolódó hallgatói reakcióink, vagy leveleink. És van még egy hallgatói reakció, ami az előző műsorunkhoz kapcsolódott. Az előző műsorban Margócs Istvánnal beszélgettünk.
A magyar nyelv tanításának bevezetéséről,
főleg annak a történelmi körülményeiről, és hogy hogyan is zajlott.
19. században, igen.
És lehet, hogy itt egyszerűen föl kellene olvasnunk Poros András észrevételét.
Mondjad.
Azt mondja, fontos, informatív és elgondolkodható volt a nyelvi kisebbségek helyzetéről szóló műsor. Engedjenek meg mégis egy kritikus és egy pontosító információt, amelyek a vita történeti megalapozását illetik. Az 1844-es magyar nyelvtörvénnyel szemben szerintem indokolatlanul szigorúak voltak, véleményük nem volt mentes a történelmietlen visszavetítéstől. A törvény az egyetlen politikai nemzet felfogása jegyében született. Ez a felfogás akkor Európa szerte jellemezte a nemzeti mozgalmakat. A nyelvhasználatot illető föderatív elképzelések a korban csak kivételes egyensúly viszonyokat mutató országokban valósulhattak meg, igen ritkán.
Tehát hozzátenném például Svájcban, nyilván ugye ott soha senki nem akarta, hogy mindenki valamelyik nyelven beszéljen állandó jelenben.
És a politikai nemzet fogalmához nem tartozott hozzá az, hogy...
A nyelvi nemzet, úgy van, igen.
A tárgyszerű kiigazítás pedig 1844-ben a magyar a latin és nem a német nyelvet váltotta fel. A német csak egy rövid periódusban II. József uralkodása alatt volt kötelező, annak is a végén tesszük hozzá, utódai visszatértek a latinra. Nagyon köszönjük Poros András észrevételeit, de én azt gondolom, azt hiszem egyébként, hogy ezek valamennyire elhangzottak a műsorban, igen. Tehát én nem érzem ezeket olyan nagyon kiegészítő vagy kiigazításnak, csak lehet, hogy annyira egymás szavába vágtunk, igen, meg gyorsan beszéltünk, igen, hogy nem volt ez, nem tűnt ki, de szerintem ezeket majdnem mind mi is mondtuk, azt is mondtuk, hogy ez általános tendencia volt.
Igen. Hallgatunknak igaza
szerintem
van.
A latin hivatalos nyelv, sőt, emlékszem, hogy Margócsi István még külön beszélt is arról, hogy II. József megpróbálta ugye a német, vagy egy rövid időre a németet tették hivatalos nyelvnek.
Igen.
Jó.
Köszönjük.
Köszönjük szépen. Tegyük ezt világossá, hogy egyébként erről az időszakról én már a múlt műsorban is mondtam, hogy egyszer még kellene beszélni, ez rettentő érdekes korszak volt. És egyébként az én szememben az, hogy ez egy általános tendencia volt az akkori Európában, és ez együtt járt az a 19. századi romantikus nemzet felfogással, attól én még ezt fenntartom a jogot, hogy ezzel ne értsek egyet, és ez nekem ne tessen. Tessék.
Hogy is van a tetszik igével? Kulcsár Dalma írt nekünk.
Igen, ezért mondtam.
Igen. Térjünk át akkor az ő megjegyzésére. Azt írja, hogy a tessék nyelvtana szerintem mellesleg tetsződjön. Hát próbáljuk ki, tehát tetszik neki az új lakás, hát elvittem őt az új lakásba, és hát én nagyon szeretném, hogy ő neki tetsződjön az új lakás. Én nem mondanám ezt, de biztosan sokan mondják, tehát ez magyarul van. Én azt mondanám, hogy azt akarom, hogy neki tetszen az új lakás.
Igen, igen. Te egyébként mit mondanál? Rögtön idehozhatjuk a párját, a Lássék, mert azt mondja, hogy ő mint a Lássék, tehát ő annak a mintájára mondja, és valóban az, hogy látszódjon, azt nap mint nap hallom.
Igen, igen.
Még inkább, mint azt, hogy tetsződjön.
Igen, igen, tehát kitakarítottunk, és én azt akarom, hogy látszódjon, hogy ki van takarítva.
És ezt nagyon-nagyon gyakran, igen, szinte igen. Egyed uralkodó igen, lett a látszódjon.
Igen. Már én is,
én is azt mondom, hogy tetszen, meg látszon. Uh-huh. De nagyon gyakran hallom azt, hogy látszódjon, azt, hogy tetsződjön, azt annyira nem hallom, nem annyira, de elhiszem, hogy az egyik a másik mintájára alakul.
Én mondom azt, hogy látszódjon, nem mondom azt, hogy tetsződjön, mondom azt, hogy látszon rajta, azt akarom, hogy látszon rajta, igen, persze, igen. És azt akarom, hogy tetszen neki.
Így van, akkor
de minden két igen típusnak van egy még régebbi, még hagyományosabb ragozása. Az egyik az, hogy tessék neki.
És hogy lássék
és
rajta.
És lássék rajta, hogy ki van takarítva. Ezeket én már így nem használom. Sőt, még létezik, hogy tessen neki. Még olyan is van, ugye?
Igen, hát a tessék azon kívül, hogy megrögzült alakban, ugye a please,
igen,
magyar
igen,
megfelelőjeként.
Igen, igen. Mit legyen szíves.
Vagy kérem szépen.
Igen, igen. Hát az az ikes ige forma tulajdonképpen.
Ez így megrögzött alakban, ez az ikes ragozásnak az igen. egyik alakja, igen. De a tessen az ugyanennek a nem ikes változata, igen. Az igen. Szintén létezett.
Nincs már.
Nincsen. Na most hozzá, nem akarok nagyon hosszasan belemenni ennek a jelenségnek a különböző aspektusaiba, de csak az egyik része az, hogy ez a tő váltakozás, ugye? Tehát, hogy volt az SS változat, és aztán ez valamiért régiesnek tűnik, és a CS változat van. Ez csak az egyik tényezője a dolognak. A másik az, hogy és erről talán már valamelyik műsorban beszéltünk, hogy régen, a tényleg régi magyar nyelvben az ikesigék, az ikre végződő igék, azok valóban nem cselekvő igék voltak, döntő többségben nem cselekvő igék voltak, és az ik ezzel összekapcsolódott, és ezért az, hogy tetszik, látszik, abban már az ik jelezte azt, hogy ez nem egy aktív cselekvő ige.
Hanem ez én velem úgy történik, igen. Vagy én ezt átélem. Hogyne?
Vagy az úgy megtörténik, és ez olyan igéknél is volt, amiknél ma már egyáltalán nincs, hogy például hallik, ahelyett, hogy hallatszik.
Nagyon
és
igaz.
Ahogy az ik elvesztette ezt a funkcióját, elkezdtek újabb képzők megjelenni, hogy ezt érzékeltessük, és így lett például a hallik helyett hallatszik.
Igen, igen.
És én ugyanezt a tendenciát érzem, ugye, hogy a tetszikben az emberek már valahogy nem érzik azt, hogy ez egy ilyen nem cselekvő ige,
igen.
És akkor beleraknak még egy ilyen, igen. Még egy ilyen képzőt, és akkor azt mondják, hogy látszódik.
Vagy tetsződik akár, igen.
És ez nagyon sok más esetben is érvényesül ez a fajta, hogy úgy érezzük, hogy nem fejezi ki az ige ezt a
igen.
Valamilyen jelentésbeli mozzanatot, és akkor egy képzővel ráerősítünk, hogy mégiscsak kifejezze. Ez van benne abban, hogy a megméretik, ugye, az egy passzív ige volt, és azt jelenti, hogy őt megmérik,
aha.
De ez a passzív, ez kihalt a magyarból, és akkor ezt az igét egyre inkább tovább képzik, és akkor úgy használják, hogy megmérettetik,
igen, igen.
Vagy megméretődik,
igen,
vagy
igen.
Még a kettőt kombinálva is hallottam, hogy megmérettetődik.
Igen.
Valahogy úgy érezzük, hogy ki kéne fejezni azt a passzivitást, és igen. Akkor igen. Próbálunk újabb képzők beillesztésével. Jó, de ez egy másik kérdés talán, vagy másik, de ezzel összefüggő kérdés, hogy az SS tőváltozatok valamiért nem tudjuk, hogy miért, régiesek lettek a lásson.
Érdekes mondom.
Talán azért, mert nagyon kevés ilyen ige van, és nagyon elszigetelt
igen.
Volt.
A Metz igét még
jaj, persze,
a mértankönyvünk azt írta, hogy nem tudom, bocsássunk rá egy síkot, hogy az a középpontján keresztül messe.
Így van, tényleg.
Így mondtuk, és ez akkor nagyon furcsa volt már, mert metce igen. Volna ma a természetes.
Igen.
Igen.
Igen, de például a játszik igének sose volt ugye
nem,
ilyen,
nem.
Ilyen SS változata. Tehát az, hogy jásson, az, hogy jássék, olyan
igen.
Sose volt.
Igen.
Tehát annyira kivételes ez a két ige, ezek szerint a metszel együtt, és nem is tudom, hogy van ezen kívül még, hogy talán ez a kivételességük plusz a viszonylagos ritkaságuk miatt elvesztették a kivételes igen. Voltukat. Igen. Mert arról már sokszor beszéltünk, hogy a nagyon gyakori kivételesek, azok meg szoktak maradni kivételeseknek.
Igen.
Jó. Egy viszonylag egyszerű kérdés Kocsis Katalin hallgatónktól. Én azt hiszem, hogy ő ugyanaz a Kocsis Katalin, akit már említettünk, de nem esküszöm meg rá.
Örvendünk.
Azt kérdezi, miért van egy-két szó igekötő kétféle formában is, például a fel-föl, és amiben most botlottam bele, a kavar-kever. A lekvárt lehet keverni és kavarni, de felkavaró csak avval lehet valami, van-e erre valamilyen magyarázat? Én először azzal kezdeném, hogy ez két teljesen különböző jelenség, mert a fel-föl, az nagyon gyakori ez az e-ő váltakozás, az ugye arra megy vissza, hogy az ős, létezik ugye a zárt es változat, amit mi nem használunk, de a sok magyar társzólásban használnak.
Igen.
És az olyan ek, amiket zárt ekkel ejtenek nyelvjárásokban, azoknak általában ős változatuk is van. Vagy olyan nyelvjárás is van, ahol mindig őnek ejtik ezeket a zárt ekket.
Hát szeg és szög.
Így van, és hát ez egy elég szabályos, hát szinte minden ilyen zárt es, zárt e-nek megfelelhet ő. Igen. Is.
Per,
az, hogy a köznyelvben a
per és pör, ugye?
Na, ezt akartam pont mondani, hogy az, hogy a budapesti köznyelvben, vagy ami standard nyelvváltozat lett, abban nem mindegyik létezik ővel, mert szerintem a pört azt nem nagyon használják a standardban.
Apám például még használta, hogy na, a pör lezárult már. Igen.
Hát igen, de mondjuk igen. Szerintem jogi szövegekben ezt már nem, sosem használják. Nem, már nem. Az egy más kérdés, az véletlenszerű, hogy a zsemlének megmaradt a zsemleváltozata, de a pernek nem nagyon használjuk a pernek.
A tejfelnek a tejföl.
Igen, de hát nem minden szónál vette ezt át a standard, igen. De nagyon sok szónál mind a két változat.
Kell
megvan.
És köl.
Igen, ez a köl az szerinted
ugyanaz.
Nem tájnyelv? Persze, ugyanaz, azt értem. De...
Én használnám, de stílusértékkel. Tehát amikor szándékosan kilépek a standardból, és azt mondom, hogy nem köllítem vacakolni már annyit.
Igen, de például a zsömle esetében én nem érzem azt ilyen teljesen, kilépésnek. Nem. Tehát ez szinte zsömlél. Véletlenszerű, hogy melyik szónál.
Igen.
A föl az igekötőnél, meg aztán végképp egyáltalán nem érzem.
Vagyis akkor azt válaszoljuk a fel-föl ügyben, hogy ez... nyelvjárási különbség, és arra nincs igazán magyarázat, hogy a köznyelvben, vagy a standard nyelvben hol az egyik, hol a másik, hol mind a kettő. Hát feljött, vagy megmaradt, igen. Vagy elfogadást nyert.
A egész más eset a kavar és a kever, és ebben nincsen különösebb rendszeresség, tehát nincs, ahogy ő is írja, nem talált, azt mondja, hogy úgy rémlik, mintha lennének ilyen szavak, de nem jut eszébe, az nem véletlen, nem nagyon vannak ilyen szavak.
Hát olyan fonál.
De itt az elől-hátul képzettségről beszél, arra gondolok inkább, hogy kavar-kever. Tehát néha a hangutánzó szavaknál esetleg lehet ilyen, hogy van előképzett-hátul képzett, de a kever-kavar az nem ilyen. Én amennyire emlékszem, ennek két teljesen különböző eredete van ennek a két szónak. És a kavarnak a kialakulásában szerepet játszhatott az, hogy létezik egy kever, meg állítólag még a csavarigének a létezése is szerepet játszhatott a történetében, de nem arról van szó, hogy ők egymásnak a párjai, és csak a magán...
Hát
illetve most már persze
igen,
azok.
Igen. Én az óvodában azt tanultam, hogy keverünk, kavarunk, kását főzünk.
És ez így is van.
És ez így is van. Igen.
Igen, és hát írja Kocsis Katalin is, hogy keverni és kavarni is lehet, de felkavaró az csak avval lehet.
Egy felkeverő élmény.
Történetileg két különböző ígéről van szó, igen. Amik lehet, hogy egymásra hatottak, és hasonlóvá váltak, de itt nincs szó arról, hogy a magyarban rendszeresen lenne ilyen különbség. Az
hát ha valaki valakivel például... hát szexuális kapcsolatot létesít, akkor lehet azt mondani, hogy egy időben én kavartam XY-nal.
És ott meg a kevernem.
Ugye nem lehet azt mondani, hogy én kevertem XY-nal. Igen.
Javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, mert eljött az ideje, és utána folytatjuk a hallgatóink kérdéseivel. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Azonnal jövünk vissza. Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát, amit csak egy néhány percre szakítottunk meg. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
És a műsor első felében is hallgatói kérdésekkel foglalkoztunk, ezt fogjuk folytatni a második részben is, mert nagyon sok van. És lehet, hogy már türelmetlenkednek a hallgatók, hogy mikor kerülnek sorra. Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy minden kérdést elrakunk, és előbb-utóbb előkerül, de össze-vissza sorrendben megpróbálunk úgy válogatni, hogy színes legyen a műsor. Lutring Magdolna hallgatónk, Megi, kérdezett valamit, amit megint csak egy kicsit kényes, mert a Klubrádiót emlegeti benne, Én nem hiszem, hogy ez a klubrádióra jellemző, tekintsünk ettől el, de azért felolvasom a kérdést. Azt mondja, az alanyi és tárgyas ragozásról sok klubrádiós munkatársnak halvány fogalma sincs. Esetleg nem tanítanák meg őket arra, hogy mi ez? Jó lenne, ha nem vesznek ki a nyelvünkből. Fáj a fülem, amikor elrontják. Egy időben küldtem több SMS-t is, de hiába, úgyhogy abba hagytam. De ez nem csak a klubrádióban van így, sajnos, hanem szinte minden rádió, tévé adón. Még szerencse, hogy hozzátette, hogy ez máshol is így van. És akkor mond egy pár példát, most mondta egy híres riporter, meséljen el egyet úgy, ahogy máskor szokott, ahelyett, hogy szokta. Vagy egy másik példa, egy pesti gyors vendéglőben megverték egy vendéget. Na most, kedves Megi, én elhiszem, hogy bántja a füled ez a dolog, de én ebben nem látok tendenciát, én nem gondolom azt, hogy ezek a szereplők ne tudnák, hogy mi az alanyi és a tárgyas ragozás közötti különbség. Én meg vagyok győződve arról, hogy ezek nyelvbotlások.
Így van.
Nem, igen. Mert igen. Ha nem azok lennének, akkor állandóan következetesen ugyanazok az emberek, ugyanazokon a helyeken rontanák el.
Nincs ilyen.
Tehát a magyar nyelvben nincs ilyen tendencia sem, hogy eltűnne a különbség, tehát nincs miért aggódnunk, hogy ha egyáltalán az aggasztó lenne.
Azt senki nem mondja, hogy én látok a házat. Ilyen egyszerűen
és nincs. És nincs olyan bemondó, vagy riporter, vagy műsorvezető sem, akinél gyakrabban figyelnénk ezt meg, mint másoknál. Tehát nem hiszem, hogy arról van szó, hogy bárkinek ezt meg kéne tanítani. Egyébként az ilyen spontán nyelvi viselkedés, mint az igeragozás, azt egyébként nem lehet úgy tanítani, hogy én elmondom neki, hogy bocsánat, ne haragudj, de ilyen és ilyen helyzetben a tárgyas ragozást kell használni, mert úgy se ugrik be neki, nem emlékszik rá, nem ne, így tanuljuk mert, meg az anyanyelvünket.
Nem, mert ez 3 éves korára már mindenki tudja.
És szakszerűen talán úgy mondhatnám, hogy induktív módon tanuljuk meg, tehát a általános, amiket hallunk, azokat gyakorlatilag ismételjük. Igen. Soha nem úgy, hogy explicit módon megmondják nekünk, hogy kell.
Tehát hallgatunk néhány valóban rosszul sikerült mondat alapján túláltalánosított.
Igen, az nagyon érdekes kérdés, hogy mitől vannak ilyen nyelvbotlások. Én meggyőződésem, hogy itt ilyen tervezési probléma van. Nyilván nem felolvasás közben, hanem élő beszédben, ahogy mi is beszélünk most. Nagyon sokszor van az, hogy ez a hibás mondatindítás, tehát a mondat közepén jut eszünkbe, hogy másképp kellett volna kezdeni, vagy hibás mondatbefejezés, amikor nem emlékszünk, hogy kezdtük, és még gyakoribb az, hogy már a következő mondat jár a fejünkben, hogy hogyan kéne folytatni, és akkor összekeverjük a két mondatot. Tehát ilyesmi jelenségekről lehet szó. Én elhiszem, hogy aki a rádióban beszél, annak meg kell próbálnia ezeken úrrá lenni, megtanulni, hogy hogyan kell ezeket elkerülni, de nem mindenkinek sikerül, és én ebben azért olyan nagyon nagy veszélyt nem látok, vagy
nem. Problémát. Tehát nem itt van ez a példa, például azt mondta ugye a riporter, hogy meséljen el egyet, úgy, ahogy máskor szokott. Na most ő már valóban, ahogy mondod, már következő mondatra ment, úgy, ahogy máskor szokott mesélni, ugye, és nem visszafele kapcsolta. De hát mondok egy példát, a kiváló Göncz Árpád, aki igazán jól tudott magyarul, a fülem halatára azt mondta a rádióban, hogy én is csak olyan 1960 körül kezdtek a könyveim megjelenni.
Aha.
Hát ugye pontosan az, amit mondta, tervezési hiba, tehát elindít egy mondatot, és közben hát átkapcsol egy másikra.
Igen, és azt viszont nem szoktuk ilyenkor megtenni, hogy visszamegyünk az elejére, és csak egy ilyen kis apróság miatt, ugye, mert akkor nekem kellett volna kezdenie.
Így, pontosan. Igen.
De hát nyilván nem kezdi előről a mondatot emiatt. Igen. Egy másik dolog, amit megemlítenék, és majd lehet, hogy valamelyik műsorban arról részletesebben is kellene beszélni, hogy egyébként van olyan eset, amikor a tárgyas és az alanyi ragozás a magyarban ingadozik, és lehet, hogy meg is fog változni a használata, de pont ezek a példák azt hiszem nem olyanok. Tényleg érzek bizonytalanságot az emberek beszédében, például a minden, amikor tárgyi helyzetben van, a magyarban az alanyi ragozást kíván, hogy mindent láttál, és nem mindent láttad.
Igen.
De már az, hogy minden másodikat láttam, vagy minden másodikat láttál, vagy minden másodikat láttad, ott már bizonytalankodnak az emberek.
Igen.
Vagy hogyha egy birtokos szerkezetben van, minden kutyáját láttál, vagy láttad, vagy pedig a vonatkozó névmásoknál a magyarban, hogyha azok tárgyesetben vannak, a régi szokás szerint az mindig alanyi ragozás. Amit láttam, amelyet láttál, amit láttál,
igen.
Akit láttál,
igen.
és egyre gyakrabban érzek ingadozást az amely meg az amelyik esetében, hogy az amelyiket láttál, amelyiket láttad, az emberek bizonytalankodnak, elakadnak, vagy többféleképpen mondják.
Hát jó, mert ez attól függ, hogy mi van előtte, nem? Hát ez az a kutya, amit láttál, ez amit az a kutya, amelyiket láttad. Tényleg érdekes.
Hát, tényleg érdekes. Ingadozik, ingadozik. Tehát van olyan eset, amikor ingadozik, de hát persze ott sem hibáról van szó, hanem arról, hogy a magyar nyelv úgy látszik itt vagy változóban van.
Igen. Jó, mondjuk vagy... ki, hogy a nevük hagyományos, de tulajdonképpen helytelen ez, hogy alanyi meg tárgyas. Ugye arról van szó, hogy van határozott ragozás és általános ragozás, vagy határozatlan ragozás, mindegy, és igazából nem arról van szó, hogy a ragozás nem tudja, hanem abban van a nyelvtannak a bizonytalansága, hogy ez most határozottan folytatódjon-e, vagy határozatlanul. Ugye erről van
igen,
szó.
Igen, sőt, tehát még precízebb lenne, csak az már nagyon hosszú lenne, hogy itt tulajdonképpen a tárgyon múlik a dolog, ugye? Tehát határozott tárgyal álló, vagy határozatlan tárgyaláló, igen. És ugye a tárgynak a határozottságáról.
Igen, azt hívják hagyományosan, Isten tudja miért, alanyi ragozásnak, amikor természetesen van tárgy, de határozatlan tárgy van, tehát egy kutyát.
Vagy egyáltalán nincs
tárgy. Vagy egyáltalán nincs
ugye,
tárgy.
Ugye hallok, igen. Úgy általában.
Igen, igen.
Így van. Sőt, ha még nagyon precíze, még precízebbek akarnánk lenni, akkor ez csak a harmadik személyű tárgyakra vonatkozik persze, tehát határozott harmadik személyű tárgy, vagy határozatlan harmadik személyű tárgy. Amikor ugyanis nem harmadik személyű tárgy, akkor egész más a helyzet, hiszen látsz engem,
igen.
Az úgynevezett alanyi ragozást használjuk, pedig én nem vagyok határozatlan egy kicsit igen. Se, csak igen. Nem vagyok harmadik személy.
Igen, igen, igaz.
Jó, biztos fogunk még erről beszélni. Menjünk tovább.
Menjünk tovább.
Mezei Tibor nevű hallgatónk arra hívja fel a figyelmünket, hogy Antalné Szabó Ágnes és Rácz Judit 6. tankönyvében, 32. oldalon az szerepel, hogy az alszik feltételes módban aludnék. Kéri, hogy kommentáljuk ezt a dolgot. Tehát én nem néztem meg most ezt a, ugye ez nagyon elterjedt, talán a legelterjedtebb nyelvtantankönyv az iskolákban. Ennek erre nem néztem meg, hogy tényleg ez van-e odaírva. Én nem értek egyet, hogyha ezt írják.
Hát, na várjál. Az,
attól függ azért, hogy hogyan írják ezt.
Na igen. Hát az aludnék, ha ő arra gondol, hogy ő aludnék, ez rettenetes régies. Ilyet már nem szabadna
szerintem
beleírni.
Szerintem erre gondolom.
Ilyet már nem szabadna beleírni, még akkor is, ha szép irodalmi művekben ez szerepel, de hát ez egészen külön kellene kezelni.
Ugye miről van szó? Ez a feltételes módnak az ikes ragozású alakja, igen. Ami gyakorlatilag kihalt a magyarban. Igen. Én elhiszem, hogy vannak a hallgatóink között is lehetnek olyanok, akik használják. Lehet, hogy vannak olyan nyelvváltozatok, tájnyelvek, ahol használják.
Igen.
De a standard nyelvben aludna, tehát a nemikes változat az a szokásos.
Természetesen én aludnék, olyan van, és most én nem tudom, hogy a szerzők esetleg nem ezt az alakot hát, írják-e ott, most ezt nem tudom, de ha ő most aludnék, az tűrhetetlenül régies. Tehát,
igen?
Hát, jó, hát hatodikos nyelvtankönyvben
jó, hát beleírni. Az a kérdés, hogy, milyen mondatban van ez foglalva, meg kellene nézni esetleg, hogyha úgy írják, hogy létezik egy ilyen alakja is, vagy éppen egy irodalmi, mondjuk egy idézet után mondják jó, az ezt, igaz. Hogy az aludnék ebben a versben, az alsziknak a feltételes módja.
Akkor persze hát igazuk van.
Jó, de igen, azt nyilván igen. Nem szabad mondani, vagy nem, azt nem lehet mondani, hogy a mai korrekt normatív köznyelvi alakja az az lenni, aludnék, ez nem igaz, mert ez archaikus. Most igen, én a fogalmazásból arra gondoltam, hogy a harmadik személyre gondolnak, mert különben azt mondanák, hogy az alszom feltételes módja az aludnék, ami viszont igaz.
Ez igaz, igen.
És
igen.
Erre fel is szokták hívni a figyelmet, hogy nem aludnák, hanem igen. Aludnék. Ez igen, van igen. Ilyen, létezik igen. A nyelvművelő igen. Irodalomban.
Jó, ezt a nyelvészetben úgy hívjuk, hogy az eredet csapdája. Tehát, hogy azt gondolhatja valaki, esetleg esetünkben a szerzők úgy gondolták, hogy az eredeti értsd, a régies, akár már ósdivá vagy elavultá vált forma, az mégiscsak a megfelelő forma, tehát, hogy mindig a régebbi a jobb. Ez sajnos nem igaz.
Hát ez annyira nem igaz, hogyha elkezdenénk bizonyos szavaknak itt a régebbi, vagy kifejezéseknek a régebbi formát használni, akkor azért telefonálnának be a hallgatóik, hogy miket beszélünk. Igen. Ugye hát a mászik például még nem olyan régen nem volt ikes.
Igen.
Most
igen.
Akkor elkezdném azt mondani, hogy ott mász valami, meg ugye? Akkor föl lennének háborodva, hogy ez magyartalan.
Igen.
Tehát
igen.
Ami régebbi, az egyszerűen csak régebbi, és egyáltalán nem biztos, hogy bármiben is jó.
Ó, hogyne, hát még a reformkorban azt írták, hogy nem tudom én, honfitársaink drága vére foly, és nem folyik, mint ma. Hát persze, igen, igen.
Jó.
Köszönjük.
A hazudik például olyan sokáig volt nem
igen,
ikes,
igen.
Hogy nincs is igazán ikes ragozása. Tehát azt, hogy hazudom, az egészen rosszul hangzik.
Igen, igen, igen.
Annak ennyi, hogy a harmadik szemében ma már csak ikkel mondjuk.
Így van, már nincsen, ő hazud. Jó, tehát valóban, ha jól értelmezzük, akkor arra hívta fel figyelmünket, hogy néha merő jó indulatból vagy igyekezetből a tanárok, tankönyvírók régies és elavult alakokat mutatnak be, mint ma létező alakokat. Köszönjük. Ki következik?
Sándor Erzsi.
Mit mond Sándor Erzsi?
Sándor Erzsi azt mondja, hogy a vak szó már régen nem PC.
Mi az, hogy PC?
Nem politikailag korrekt.
Igen.
Nem tudom én ezt meghatározni, hogy mit jelent, hogy politikai korrekt. Nagyjából azt jelenti, hogy nem illik vakokra azt mondani, hogy vakok, hanem más.
Én elmondom neked, hogy honnan származik a politikailag korrekt kifejezés. Az amerikai angolságból származik, amikor az újságírásban, a politikusok beszéd írásaiban megkülönböztették azt, hogy grammatikailag korrekt, tehát ugye valaki kijavított, tehát nehogy becsúszom valami idétlen hiba, vagy mit tudom én, hát, vagy ahogy hát a jobb újságokat, folyóiratokat ugye a korrektor kijavítja, és akkor szóltak a szerzőnek, vagy a szónoknak, hogy hát kérem, ez nem korrekt itten. A nem korrekt, azt úgy kell érteni, hogyha nem tudom, ő azt írta, hogy mi is megértsük a maguk problémáját, akkor kijavították nekik arra, hogy mi is megértjük a maguk problémáját. Angolul ment ez persze. És ekkor jött egy újabb kifejezés, hogy megkülönböztessék. Ez nyelvtanilag korrekt, mondták, de politikailag nem korrekt. És a politikailag korrekt az, hát arra vonatkozott, hogy nyelvtanilag tökéletes, csak zavaró, másokat esetleg megsért, kellemetlenül utal dolgokra, például testi hibás emberekre, kisebbségekre, és így tovább. És ezért hívták ezt, de az nem úgy politikailag, mint mi nálunk, hanem csak úgy kellett érteni, mint ahogy mondjuk egy újságnál belpolitikai rovatnak hívják azt is, hogy kivirágzott a kankalina a mecsek oldalán. Az is a belpolitikai rovatba tart. Hát igen, mert...
Ma már úgy hívják, hogy belföld.
Igen, igen, de azért hagyományosan belpolitikai.
Jó, tehát te azt mondod, egy óriási, sokféle értelmezés van a politikai korrektségnek, de most a te értelmezésed, az szerintem a legjó indulatúbb értelmezés az az, hogy ne legyen bántó, ne legyen pejoratív kifejezés.
Hát igen,
ugye?
Tehát mikor bevezették.
Mikor valakit nem akarunk bántani, akkor ne használjunk pejoratív bántó kifejezést.
Igen, és csak azért nevezték politikailag korrektnek, hogy mondják ezt, hogy nyelvtanilag korrekt, nincs ezzel semmi baj. Tehát ha valakire azt mondtam, hogy törvénytelen gyerek, mondták
igen,
még
de hát
a fiatal
aztán tudod,
koromban.
Hogy ez a kifejezés nagyon kiszélesedett, ez a politikai korrektség, és már azt is politikai korrektségnek nevezik, amikor mondjuk egy tévésorozatban az összes magas beosztású ember, a kórházi főorvos, meg az ügyvéd, meg a nem tudom, hogy azok mind feketék, holott a valóságban ez azért nem annyira jellemző Amerikában, és akkor azt mondják, hogy ez egy ilyen politikailag korrekt húzás ebben a filmben, mert hogy hozzászoktatják a nézőket ahhoz, hogy abban nincs semmi furcsa, hogy egy magas állású ember fekete.
Igen.
Tehát ez már egy teljesen más értelmezése a politikai korrektségnek.
Jó, de
mi nyelvészek,
nyelvészek vagyunk.
Csak azt akarom mondani, hogy sokak szerint ez nem azzal áll szemben, hogy nyelvtanilag korrekt vagy vizé, hanem azzal, hogy a valósághoz képest nem korrekt, de politikai értelme viszont korrekt.
Igen, igen, tehát nevelő célzatú, vagy
jó.
Társadalmilag.
Oké, tehát
igen.
Nagyon sokféleképpen értelmezik,
igen,
de
igen.
A vak milyen értelemben nem PC, ahogy Sándor Erzsi írja, az szerintem az, hogy valakik azt gondolták, hogy ez bántó, vagy pejoratív.
Hát mert egy súlyos nézve. Helyzetet ír
igen,
le.
Egyébként én úgy tudom, hogy a vakok ezt egyáltalán nem érzik így, de mindegy.
Én tudom, mert én ugye az egyetemen az angol szakon tanítok, vannak vak hallgatók, hát ők számukra teljesen természetesen igen. Használják.
Az egyébként vagy... nagyon vicces, amikor mások döntik el, hogy nekik mi bántó, és akkor na jó, mindegy.
Lásd a cigányokat, akik néha hát egy kicsit mosolyognak azon, hogy őket románnak nevezik.
Igen. Jó, tehát nem ez a kérdés, itt csak így kezdődik a kérdés, igen. Hogy a vak már régen nem piszi, de odaírja zárójelben az Erzsi, hogy Miért? Kérdője.
Hát azért, drága Erzsi, mert az ilyen súlyos dolgokat mindig is szerettük kerülni.
Igen, körülírni, ne vagy szebb kifejezést
használni. Igen, vagy úgy érezzük esetleg, hogy hát nem mondjuk már úgy szegénynek az arcába. Hogy
na most úgy folytatódik a kérdés, hogy újabban már a világtalan sem PC, mert miért ne lenne a vakoknak világuk? Ugye itt hozzá kell tenni, hogy a világtalan egy darabig a vaknak a PC megfelelője volt, tehát azt használták, ma már az sem,
igen,
de
igen.
Ahogy írja is Erzsi. Tehát, hogy újabban már a világtalan sem, és azzal a felszólítással, hogy mert miért ne lenne a vakoknak világuk, és rámutat arra, hogy ez egy félreértésen alapul, mert a szóban szereplő világ az nem azt jelenti, hogy a külvilág vagy ilyesmi.
Igen, igen,
eredetileg,
igen.
Amikor a szó kialakult, fényt jelentett, lásd, világít igében, gyújts világot, és így tovább.
Igen, igen.
Tehát felvilágosítja azokat, akik a világtalant kifogásolják, mert hogy miért lenne a világunk, hogy ez a világ, ez nem az a világ, és egyáltalán nem azt akarja kifejezni.
Hanem, hogy fénytelenek ők, mert hát a fényt és nem látják. Igen.
Természetesen ez egy korrekt magyarázat, igen. Tehát a világtalanban, a égvilágon semmi sértő nincs, nem arról van szó, hogy ők a világ, neki kisebb világok lenne, vagy igen. Nem lenne, hanem valóban ez csak szó szerint azt jelentette régen, hogy fénytelen.
Igen.
Egyetlen egy megjegyzésem lenne csak ehhez, hogy én azt az igyekezetet, hogy egy ilyen PC megnevezésben valami logikát találjon az ember, igen. És megpróbáljon valakit felvilágosítani, hogy nem logikus, akár az ellenzése, akár a helyeslése, az szerintem egy reménytelen vállalkozás.
Igen, igen.
Mert
igen.
Ez olyan nekem egy kicsit, hogy nem szabad most már azt mondani, hogy autista, vagy nem illik más valakik szerint, hanem autizmussal élőt kell mondani.
Há, igen,
de
igen,
lehet,
igen.
Hogy már arról lemaradtam valamiről, és már azt sem szabad mondani.
Igen, igen. Emlékszem, persze.
Hiába magyaráznám nekik, hogy a kettő között nincs igazán különbség. Nincs. Nem a logika vezérli, ezek irracionális dolgok.
Na de kérlek, a nyelv nem éppen arra való, hogy ugyanazt a dolgot másképp is lehessen mondani. Emlékszel, mikor felmerült, hogy hát jogi vagy törvénybe kellene iktatni a családon belüli erőszakot, igen. Hogy hát az tilos, és akkor hát derék politikusok mondták, hogy hát a család az egy olyan szép dolog, hogy azt egy ilyen hát ijesztő és elítélendő mondatba ne szerepeltessük, és ezért helyette kapcsolati erőszak néven került be a törvénybe. Hát ugyanaz.
Hogy erőszak.
Hát igen, mert erőszak olyanokkal szemben, akikkel, hát úgymond kapcsolatban vagy. Na most persze kapcsolatban vagy.
Én úgy is lehet értelmezni, hogy ez tágabb fogalom, mint a család, hiszen...
De én úgy emlékszem, hogy ez annak a politikailag korrekt...
Hogy egy ilyen szent fogalmat ne említsünk
igen,
ilyen
igen, 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 igen.
Nagyon vicces. Én egyébként, akik ezt nem viccesnek, hanem rettenetesnek, meg szörnyűnek találják, én azokkal se értek egyet. Én ezeken tényleg csak röhögök, ezeken a PC próbálkozásokon.
Igen.
Valakik már próbáltak engem meggyőzni, ennek mindenféle ártalmai vannak, de én azt sem igazán fogadom
nem
el.
Tudom. Hát tényleg nem. Biztos nem esett jól a törvénytelen gyerekeknek, hogy őrőlük azt mondták, hogy törvénytelen gyerekek. Hát jobban hangzik, hogy házasságon kívül született. Én ezzel egyet értek. Nem, ez nem ártalmas, nem? Hát, igen.
Jó. Igen, hát és vannak túlkapások, de szerintem azok is inkább viccesek, mint ártalmasok.
Jó, hát igen.
Jó. Ezt mások másképp ítélik meg. Van itt egy szerintem nagyon egyszerűen megválaszolható kérdés, Fekete Mihály tette föl. Volt egy korábbi műsorunkban szó arról, hogy egyre gyakrabban használják a felé névutót, ahelyett, hogy naknek ragot használnának, például olyanokban, amikor valaki közvetíti az üzenetet valaki felé, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy valakinek, ugye majd az igazgatóság felé én közvetítem az ön kérését.
Igen.
És mi azt mondtuk, hogy itt nem arról van szó annyira, hogy a felé névutó kiszorítanának neked, hanem ez egyfajta hivataloskodó megfogalmazás, másrészt a távolságot növeli valahogy, hogy én nem közvetlenül az igazgatósággal vagyok kapcsolatban, hanem inkább csak úgy elindítom feléjük a dolgot, és egyfajta nagyobb távolságot sugal köztem és az igazgatóság között.
Ez igaz, ennél azonban van egy egyszerűbb nyelvtani oka is, hogy a NAK végződés az néha a kell... És a szükséges mellett ugye a cselekvőre automatikusan ki van téve.
Ja, igen.
Tehát, hogy írni kell a minisztériumnak. Most itt nem világos, hogy a minisztérium van-e kötelezve arra, hogy írjon, vagy ő a címzett. És ilyenkor bizony azt mondani, hogy írni kell az önkormányzatnak a minisztérium felé, és akkor egyértelművé vált a dolog.
Igen, ez is belejátszhatott az elterjedésébe. Fekete Mihálynak van egy másik magyarázati ötlete, ő másképpen magyarázná, de én nem értek vele egyet, ő azt mondja, hogy egy általános tendencia lehet az, hogy a felé az kiszorítja a nakneket, mert régen mondták úgy, hogy északnak megyek, délnek megyek, és ma ezt már nem mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy észak felé, illetve dél felé indul, vagy megy. Én ezt nem látom rokonnának, és valószínűleg nem is egyidejűleg zajlott ez le.
Nem.
Az északnak meg a délnek az szerintem már régebben
így van.
Elavultá vált,
így van.
És nem ennek a mostani folyamatnak a része, szerintem ez független.
Anyám mesélte, hogy valamikor a 40-es években ült a villamoson, amely a keleti pályaudvar felé ment, és egy finom idős úr is ült a villamoson, és egy egyszerű vidéki asszony megkérdezte a kalauzt, hogy tessék mondani, ez a keletinek megy.
Jaj, de
és
érdekes.
Erre az idős úr teljesen váratlanul felkiáltott, hogy nem megy neki, nem megy neki, mondta. És az egész villamos nézett rá, hogy mit akar, és aztán rájöttek, hogy hát egy nyelvművelési hát beállítottságú úr volt, és röviden csak azt mondta, hogy a villamos nem megy neki a keleti pályaudvarnak, nem fog az épületbe belerohanni, és ezért nem mondja azt a vidéki asszonyság, hogy a keletinek megy. De mondom, anyám azzal mesélte, el, hogy jó ideig tartott. Az úr más nem is mondott, csak ennyit mondott. És a villamos közönsége egy ideig tűnődött azon, hogy mit akar, vagy miért mondta ezt. Főleg a vidéki asszony aztán végképp nem értette, hogy mi baj van azzal, hogy tessék mondani, ez a keletinek megy. Tehát valóban ez így volt. Én még esetleg ma is mondanám, nézegetném a térképet, és azt
ez
mondom...
Ez egyenesen, főleg ha előtte van az, hogy
vagy hogy ott északnak fordul igen, az igen. Út,
igen,
ugye?
Igen, nekem nem olyan furcsa.
Még, de kétségtelenül már...
De inkább végtájakkal, és az, hogy a keletinek megy, azt már azt én nem mondanám, de igen. Egyrészt nem háborodnék föl rajta. Ugye,
hát vagy ez hegynek ez, megy, ez az utca.
Úgy van,
de
úgy
az
van.
Nem felé, az már nem felé igazából, mert nem a hegy felé megy, hanem már a hegyen megy.
Jó, igen. Még egy nagyon-nagyon rövid kérdésre talán van időnk egy percben. Enyedi Nagy Mihály barátunk kérdezi, közvetlen a névelő következetlen a névelő használata magyar bankjegyek hátoldalán.
Ezt ő nem is kérdezi, ezt ő megállapítja.
Megállapítja, talán kérdezi az okát, nem tudjuk mi az oka, való igaz, felsorolhatjuk Diósgyőri vár névelő nélkül, Asárospataki vár névelővel, Herkuleskút névelő nélkül, Visegrádi királyi palota névelő nélkül, a Nagyszentki Széchenyi kastély névelővel, bár mondjuk ezt nehezen tudnám névelő nélkül elképzelni, esztergomi látkép, itt pedig természetes, hogy nincs határozott névelő, hiszen
van,
nem egy ilyen látkép
nem
lehetne.
Nem lehet azt mondani, hogy az esztergomi látkép. Igen.
Mert hiszen többféle látkép lehetséges. Illetve az ideiglenes magyar képviselőház Pesten, ez szintén nem lehetne névelővel. Aztán jön az, hogy országház, az lehetne természetesen. Nem tudjuk megmondani, hát ezeket valószínűleg különböző időpontokban különböző tervezőkkel készítették, és a tervező hogy döntött, hogy odaírja, vagy nem, ez valószínűleg véletlen, és nem egyeztették,
igen,
nem
igen,
egységesítették, de
neki abba igaza van,
én ezzel együtt tudok élni.
Én is, de valóban egy kis szóval pedantéria szempontjából ez egy kis hiba.
Jó. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet is, a sok kérdést is, ne hagyják abba, írjanak továbbra is kérdéseket, mert előbb-utóbb sorra kerülnek. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra jövő héten.